Köztársasági elnök úr, tisztelt akadémiai elnök úr, tisztelt megjelentek, kedves kollégáim! Nagyszerű két bevezető után Szőlősi András adott egy átfogó képet a tervekről, és úgy gondoltuk, hogy ezután a részletekkel fogunk kicsit foglalkozni, úgymond lehozzuk az anyaföldre ezeket az átfogó gondolatokat. Én a szószoros értelmében a terrestris részével fogok a hidrológiának foglalkozni, vagy ténylegesen az anyaföldre mindezt lehozni. Szó volt itt a Vitukiról, én is a Vitukiban emberesedtem meg annak idején, aztán a Műegyetemben tovább emberesedtem. A Vituki az valahogy úgy lehetett, mint Malevics a nagy költő, festő, aki fehér alapon mindenféle színekkel négyzetet festett, végül megalkotta fehér alapon a fehér négyzetet, és azt mondta, hogy itt vége van a festészetnek. Kicsit a Vitukinak az egyetfejlődése is úgy alakult, hogy elszíntelenedett, fehér alapon fehérré vált, és így nem lehetett már megkülönböztetni, és akkor mi voltunk jó páran, akik a tudásunkat a Vitukinak köszönhettük, akik azt mondták, hogy mindahogy a festők annak idején, Malevicsnek, hogy ez azért nem egészen így van, lehet ezt másképp is csinálni, és új színeket hoztunk be, és színeket vittünk tovább. Én, amiről itt beszélni fogok, az tehát a felszíni vizekben pusztán szemelvényszerűen az elmúlt mondjuk évtized eredményeiről, hogy mi az, amit elértünk. Természetesen a tudományos kutatásokat elsősorban tudományos kutatók vezették, de például az a sok-sok vízügyigazgatósági dolgozó, aki mostan megtisztelt bennünket a részvételével, nélkülük a terepi munka, a gyakorlatias célok kitűzése és egyáltalán az eredmények úgy önmagunkban elérhetetlenek lettek volna. Tehát szemelvényezni fogok, itt nem lesz a felszíni vizekre egy programalkotás, hiszen Szőlősi András jól mondta, hogy a programalkotás még csak nyáron, illetve ősszel fog kezdődni, és utána válik az tételessé. Természetesen időről időre utalni fogok az interdisziplinaritásra és a hálózatosodásnak a jelentőségére, hiszen ezért hoztuk létre ezt a program kezdeményt. Utódok nélkül persze ez nem megy, ebben a munkában elsődleges hangsúlyt kell fektetni a kutatói utánpótlás nevelésére is. Az, hogy mihez kapcsolódunk, mivel akarunk koherenciát teremteni, András szintén elmondta. A nemzetközi együttműködésre a végén fogok egy alappéldát mutatni, és a jövő feladataiból is szintén csak szemelvényezek. Kezdjük akkor fentről és olyan klímaváltozósan. Röpül nekünk a MODIS nevezetű műhold, és abból ma már kilométeres raszterhálón kapunk hőmérsékletet, felszíni hőmérsékletet a Földre. Ez az úgynevezett Morton-féle módszer alkalmazásával tovább vihető az átlagos évi párolgás meghatározására. Most a részletek nélkül mutatom is az eredményeket Magyarországra. Tehát a baloldali a felszíni hőmérséklet, a jelzett 8 évre, és jobb oldalon pedig az abból becsült párolgás. A párolgás közismert eleme a vízmérleg számításainknak, de a párolgásból keletkezik a légkörben a vízgőz is, ami a széndioxid mellett, és még nem is tudjuk pontosan az arányokat, egy nagyon fontos üvegházhatású gáz, és ugye egy probléma van vele, addig, amíg a széndioxid kibocsátással lehet kezdeni valamit, addig a párolgással azt szabályozni az ember olyan közvetlenül nem tudja. Ezért is nagy a jelentősége az ilyen újszerű becsléseknek, a területi becsléseknek, és ezt az űrfelvételek alapján tudjuk ma már korszerűen megcsinálni. Tovább megyünk és összevetjük ezt az átlagos évi csapadékkal, ez is egy már elég nagy felbontással elérhető meteorológiai adat, akkor a kettő arányításával kapjuk azt, hogy hol negatív, illetve hol
pozitív ez a fajta index, ez ugye a vízpótlási területeket azonosítja be, illetve ahol pont erre nincsen szükség. A növényzetborítottság önmagában részt vesz ebben a folyamatban, de természetesen a növényzetborítottság alakulása, aztán a párolgás és csapadék aránya változásának a függvény. Ezt megkínálhatjuk a földfelszínre, növényzetre, vízfelszínre, Balaton, fertőtó, láttuk, hogy ott is milyen száraz időszakok alakultak ki. A felszín alatti vizek felé ez egy nagyon fontos bemenő adat. Itt az elképzelt kutató programban a hidrogeológus csoport felé adunk részeredményeket. Nem beszélve arról, hogy a becslések milyen mértékben hasznosulnak az aszály és belvizelemzésben, vagy akár az öntözésben. Jöjjünk le a földre, árvizek, vegyünk egy ismert eseményt, 2013. június, így nézett ki Passau. Passauban ez az árvíz egyfajta biztosítási kérdéssé vált, ha értik, mire gondolok. Védekezés nem volt, ki milyen biztosítást kötött árvízre, annak megfelelő kártérítést vagy kárpótlást kapott. Mi magyarok ennél keményebb legények vagyunk, valahogy hagyományosan. Persze van egy kiépítettségünk, meg van egyfajta mobil dolog, mobilnak hívnám a homokzsákos védekezést. Budapesten 2013-ban is sikerrel védekeztünk. Közben ugyanekkor megjelent Szentendrén egy újszerű módszer, az úgynevezett mobilgát. Jelzem, hogy ez azért néz ki ez az egész ilyen furcsán, mert hogy a mobilgát építése közben jött júniusban az árvíz. Én a vezető tervezővel pár hónappal előtte beszéltem, ő azt mondta, hogy úgy szervezi az építést, hogyha közben jönne árvíz, akkor is már föl lehet állni. Ez meg is történt. Menjünk tovább. Hát akkor hogy vannak itt a statisztikák és a mértékadó helyzetek? Ugye itt nem elég az, hogyha egy professzor oda kimegy a terepre, akár beszáll az árvízvédekezésbe, és eszmét futtat az árvizek statisztikájáról, annak érdemes a számszerűsítését végrehajtani. Erre született ez az úgynevezett mértékadó árvíz szint aktualizálási projekt, ami vaskosan kutatási projekt volt, és mindaz, amit ott felsorolok, a bajuszokkal, azok mind a paradigmaváltás, tudományos paradigmaváltásnak a tételeit mutatják, hogy szintek helyett hozamokkal dolgoztunk, hogy a főfolyó és a mellékfolyó keresztkorreláltságát figyelembe vettük, amennyire tudtuk, de még az árhullám képek alaki szabályosságait is, aztán mindenre sok ezer éves Monte Carlo módszerrel való vízhozamidősort generáltunk, ami nem azt jelenti, hogy a sok ezer évvel ezelőtti Duna állapotot állítottuk föl, hanem a statisztikai vizsgálatok igényelték ezt. Nagyon erősen bevontuk az eddigihez képest fokozottan az egydimenziós hidrodinamikai árhullámlevonulás számításokat, ezzel nagyon jelentősen föl lehetett javítani az egyébként statisztikai módszereket. Így néz ki egy Dunára vonatkozó séma, és a Monte Carlo szimulálással így néznek ki azok a spagettik, amiknek a részleteit most ne nézzék meg. Különféle realisztikus árhullám képek, baloldali oszlopban fölül a Dunára, és aztán a mellékfolyókra, és ott ez a bal felső sarki vastagon szedett az a 13-as megvalósult árhullám, aminek úgy az egyfajta koherenciája a többivel jól látszik. Aztán ebből a sok ezer évből számításokat végezve kaptunk egy csomó lehetséges árhullám levonulást abból, egy csomó lehetséges tetőző vízhozamot, és azokhoz a 100 éves előfordulási visszatérési idejűekhöz leolvasva a FIS szinteket kaptuk úgymond másodlagosan azokat a szinteket, nem pedig a számítás fő csapásaként, csak utolsó lépésben, amelyek aztán, mint mértékadó árvízszintek, úgymond törvényre is emelkedtek. menjünk az összetett folyóvölgyekre, ahol a veszély- és kockázattérképezés, EU előírás és számos tudományos háttérmunkát igényel. Itt a Rába-völgy, látszik, sokan ráismernek. Bonyolult a terep, bonyolult a levonulás, főmeder, hullámtér, térben változatos, időben hirtelen változó. Ha ezt ebben a részletességében le akarjuk képezni, akkor bizony gyakran szuperszámítógépi kapacitásra van szükségünk. Nézzünk egy példát a 100 éves visszatérési idejű szituációra. Ez az, amikor... Jó, köszönöm szépen. Lép ki a főmederből. Az egyes mellékábrákon a mellékvízfolyások árhullám mai láthatók, szintén statisztikai módszerekkel. Szalad le az árhullám, elérte Sárvárt, közben Szentgotthárdnál már húzódik vissza. Tehát egy igazi hullámjelenségről van szó, egyfajta nadrágszíként egy dimenzióban kezelhetetlen, bizony legalább kétdimenziós, részletes figyelembételre van szükség. Ezeknek az átvonulás számításoknak a burkoló görbéiből alakulnak aztán ki a veszélytérképet és annak a gazdasági hatásával, ez is egy bonyolult folyamat, felszorozva pedig a kockázati térképet. Kicsit mások a városok, ahol a utcák zegzugossága nagyon finom méretet ad, miközben máshol pedig szélesebben futhat a víz, és ezt le is kell tudni képezni, szintén egyfajta tudományos igényiségű feladat. Ugye mi a várható életkorunk, mondjuk úgy, ha páran száz évig elélünk, az egy dolog. Az 1000 éves visszatérési idejűnek a megélésére nincs nagy esélyünk, de bekövetkezhet. Becsültük Budapestnél az 1000 éves visszatérési idejű árhullámot, ami már
Jön az akadémia felé,
de megállt a Margit hídnál. Ilyenek a terep viszonyok. Ez egy forgatókönyv. Ezt a forgatókönyvet tanulmányozva meg lehet érteni a dolog lényegét, és ha kritikus infrastruktúra problémáink vannak, akkor annak a méretezésében mindezek figyelembe vehetők. Szigorú viszonyok vannak a terepen árvizek idején. Itt van ez az úgynevezett akusztikus Doppler áramlás és sebességeloszlás mérünk, ami egyre szélesedő alkalmazást nyer, és ilyen szigorú feltételek között is alkalmazható. Nem csak az árvízi áramlások sebességeloszlásának, aztán azt integrálva a vízhozamnak, hanem a fenéken görgő hordalékmozgásnak a becslésére is, és alkalmazható a lebegtetett hordaléktöménység becslésére. Itt van maga a műszer, itt most kicsit vetekszik a esztergomi bazilikával. Itt a 2013-as mérési szelvények, amiket elkövettünk a Dunakanyarban, és itt pedig egy mért kereszt szelvény sebességeloszlás a dömösi gázlóban. Fölhívom a figyelmet, hogy 10 métert meghaladó mélységek voltak, 3 méter per szekundumot meghaladó sebességek. A fenék az azért olyan hepehupás, mert hogy az nem görgetett hordalékból áll, hanem az a dömösi szikla meder. És a piros, az az egész mintázat pedig mutatja, hogy micsoda furcsa másodlagos áramlások is vannak egy ilyen szigorú helyzetben. Majdnem 10 000 köbméter per szekundumos volt az ismert történelmi rekord, már úgy értem, hogy amire becsléseink vannak. hullámtér és mederfelmérési technológiák, mert akkor meg van fogva a víz, de ahhoz nagyon jól kell ismerni a meder geometriát és a hullámtéri geometriát, akkor van a kezünkben egy sokkal nagyobb teljességgel a dolog. Abban az akkori 2013-as fölbuzdulásban határozták el azokat a projekteket, aminek eredményeként ilyen nagyszerű terep modelljeink vannak, mind a hullámtérre, amit az úgynevezett lidárféle technikával, mind pedig a mederre, amit az úgynevezett többsugaras visszaverődésen alapuló technikával lehet elvégezni. Ez ma már a jelen, ezt használjuk a gyakorlatban, de ami tudományos terveink vannak, ahhoz is ez mind nagyon fontos. Kicsit szemelvényezve tovább megyek újszerű további folyami kutatások irányába. Ha már benn vagyunk, akkor nézzük meg, hogy mit csinál egy hajó a folyóval, és mit csinál a folyó a hajóval, mert hogy a hajózás, ugyan mi nem tengeri ország vagyunk, de hajózni azért kell, ahogy a latin közmondás mondja, a folyóinkban is. Nézzük meg ezt a szabványméretű hajót, ami ott Gönyűnél leeresztésre kerül a Dunán. A piros pontnak a vízszint idősora látszik a bal felső sarokban. Ez olyan megnyugtatóan sokat tud, ez a modellezési technika, szintén a kezünkben van. Ezek a hullámok kiszaladnak a partra, ott átbuknak, és nagyon erős hidrodinamikai hatással vannak. Nézzük ennek a kifutó hullámzásnak a jellegét. Ma már ez is a hidrodinamikai differenciál egyenletök numerikus megoldásával képezhető. Ott a színskála sebességeloszlást mutat, ebből fenékcsúsztató erők és egyebek vannak, és akkor itt kilestem a Báldi András Ökológiai Kutató Központ kutatási témáiból a makrogerinctelen rákpopuláció elsodródási arányainak becslési igényét, és akkor ezt ezennel jó szívvel fölajánlom az ökológusoknak. Én úgy gondolom, hogy az eddig alkalmazott hidrodinamikai részletességhez képest ez egy egészen más részletesség, és talán még a rákpopuláció is meg fog nyugodni, hogyha ilyen kezek közé kerül. Menjünk tovább. Kicsit olyan műszaki. Én inkább elárulom, mert ugye családon belül vagyunk, hogy itt a pesti oldalon a Lánchíd és az Erzsébet híd között készül egy, ma úgy értem, nagy készülődések vannak egy projektre, hogy ott legyen egy állandósított promenád úszó műveken, és akkor arra, hogy be lehet hozni a közönséget. Ennek a munkának a folyamában is benne vagyunk, például a hajók és szélkeltette hullámokat néztük meg egy ilyen úszómű blokkra. Természetesen most olyat mutatok be, de senki ne ijedjen meg, és annak idején majd nyugodtan menjen föl, hogy úgy fölcsapott rá a hullám, mert ettől érdekes maga a dolog. Felszíni vizek. Hát igen, jó lenne azok tiszták lennének, de nem, hiszen óriási esélyük van, hogy a felszíni szennyezések oda bemosódjanak, aztán ott a vízminőséget is megváltoztassák, hosszabb távon ökológiai hatásuk is legyen. Egy ilyen felszíni szennyezésre hát tragikusan elhíresült példa a kolontári vörösiszap kiömlés, amit ugye most látunk, az nem felszíni vízáramlás, hanem felszíni folyadékáramlás modellezés lesz, mert a vörösiszap az a lúgos valami, az is folyadék, és akkor azt nem víznek mondjuk. Ezt sokan már sokszor láttuk, bátorkodom elereszteni 7 perc alatt Kolontárnál, 25 perc alatt Devecsernél, itt semmit nem lehetett tenni. Lehetett volna, hogyha korábban van egyfajta szekundér védvonal építésének az ötlete, és azt megvalósították volna. Most nem is mutatom, hogy hol van egy mindössze 4 méter magas másodlagos védtöltés. Ami megfogta volna a 2010-es teljes mennyiséget. Ma ez a védtöltés már megépült egyfajta utánérzésből. Az ilyenfajta dolgokból, ha más nem, hát a saját kárunkon kell tanulni. A Tornapatakon keresztül Marccal, aztán Rába, és a Rába pedig a Mosoni Dunába torkolik. És akkor hála Isten, gipszel semlegesítve, itt látjuk a vörös iszap csóvát, de messze nem vörös színben. Ez ezzel együtt, és még ha nem lett volna semlegesítve, még inkább partmenti ivóvízbázisokra és sok minden egyébre, beleértve a teljes ökológiát is, katasztrofális hatásúak lettek volna. Az ilyenféle folyamatok finomított számítógépes modellezése megint csak részét képezte a közelmúltnak, és részét fogja képezni a jövőbeli kutatási tevékenységeinknek is. Ez egy háromdimenziós turbulens áramlás modellezésre helyezett elkeveredés modellezés, ami ezt a Kármán-féle, illetve Kelvin-Helmholtz-féle örvénylést úgymond jellegében nagyon jól reprodukálta. Pár szó a tavakról, mert hogy azok is nagyon fontosak nekünk. Picit fogok mutatni egy vízbiztonsági jellegű Balatonvizsgálatot, aztán a Balaton üledék mozgásának a jellegét, ami ugye nagyon erősen befolyásolja aztán a vízminőség és az ökológiai viszonyokat, és végül a Feltőre pedig, amikor olyan száraz időszak volt éveken keresztül, és a vízpótlás ötlete merült föl. Egy oda bevezetett idegen víz elkeveredése az milyen jelleget hoz? A klímaváltozással ezek kikerülhetetlenek lesznek, de tudnunk kell, hogy egy jó szándékú beavatkozás is mit hozhat esetleg rontó jelleggel. A Kirill ciklon talán 2007-ben volt, ez egy dél-délnyugati ciklon volt, olyan 100 méter per szekundumot is elért a szél, ott a szélvektoroknak az idősora látható egy másfél napra, és akkor most lássuk a háromdimenziós hidrodinamikai modellezését a Balaton vízlengésének. Szóval ilyen bal alsó sarokból fúj a szél, most még nem olyan erősen, lehet érezni majd a Balaton felszínének a változásán, ami egy nagyon összetett hullámzás, úgy mondjuk, hogy vízszínlengés, Tihanyi szorosnak a hatása, és ez olyan, igazából olyan 60-70 cm-es túllendülést hozott. Sok helyen olyan mélyre vannak beépítve a parti sávok, hogy 60-70 cm, akár az összes magyar újság hírportáljában hírt fog generálni, hogy már megint, és hogy akkor már megint, és akkor a katasztrófa védők, és akkor ott voltak, vagy nem voltak ott. Ezeknek a dolgoknak a számszerűsítése, vagy adott esetben egy operatív, valós időben futó vízbiztonsági modellbe építése is elsőrendű feladatunk. Ez megint nem PC szintű, hanem minimum szuperszámítógép jellegű kalibert igényel. Egy picit a szélkeltette üredékmód, ez egy régi légifelvétel a lebegtetett hordalék töménység eloszlásáról. Látják azt a kacsos jelleget, a természet szokott nem sima lenni, hanem ilyen ágas, bogas, sokszor fraktál jelleget ölt, meg hasonló dolgok. Egy észak-északnyugati szélre, a Siófoki medencére mutatom a lebegtetett hordalék töménységet, szóval föntről fúj a szél, és itt a nagy hullámzásos rész a déli part mentén. Természetesen lüktet a szél, lengató, körözató, és látszik ennek az ujjasodásnak a eléggé jó realitással való reprodukálása. Nagyon sok esetben nem is lehet a természetet egy az egybe reprodukálni, a mintázatokat hozzuk, és azzal már közel kerülünk a valósághoz. Utolsó kockák jönnek, Fertő hipotetikus vízpótlása, mert pár évvel ezelőtt az osztrákokkal közösen ez már fölvetődött. Mindenki emlékszik, hogy a Balatonnál fölvetődött, mint egy másfél évtizeddel ezelőtt Somlyódi akadémikus kiváló projektet vezetett ez ügyben, aminek a bölcs végső következtetése az volt, hogy most nem pótlunk vizet. Jött is a nagy víz, aztán meg túlcsorgási problémák. Voltak nyilván mindehhez a tudománynak azért, a megmagyarázáshoz vastagon volt köze. Szóval mi van akkor, ha hosszú száraz időszakok vannak, mert hogy a klíma így módon változik? Hát valahonnan néznünk kell vizet, de hát az nem fertővíz lesz, az más víz lesz. Például Rába víz, a Rábcán, a Hanság főcsatornán keresztül azt oda-vissza lehet vezetni. Egy ilyen dél-keleti sarki bevezetést a Rába vizet ilyen kis diszkrét csomagoknak, hogy mondjam, modellezve, mutatok most két hetente való képét a bekeveredő idegen víznek, miközben fúj a szél, a tó leng, és a tóban mindenféle köröző áramlások vannak. Szóval elindultunk ez a két hét utáni, aztán még két hét, és még két hét. Azt akarom mondani, hogy az a, hogy úgy mondjam, jámbor várakozásunk, hogy az olyan szép simán be fog keveredni a fertőtóba, és utána az átalakul fertővízzel ez egyáltalán nincs. Így nagyon éles kacsok vannak, nagyon éles határfelületek vannak, és ez nagyon fontos figyelembe veendő tény, akkor, amikor egy klímaváltozási hatásra mi úgymond adaptálódni akarnánk a fertőtóban. Egy ilyen Google légi felvétel látszik a huminsavas, nádas víznek a kifolyása és a bekeveredése, ugyanezt a szálas, ujjas jelleget mutatja. Még egyszer mondom, hasonlóságok a mintázatban. Utolsó előtti kocka, nemzetközi kutatási együttműködés lehetőségei, Szöllősi András beszélt erről, mint nagyon fontos dologról, a Joint Research Centerrel való együttműködési dolgokról. Speciál az én véleményem az, hogy kellene rendelkezni az országnak és azon belül a vízügynek pár nagyon erős magyar vezetésű kutatási projekttel, és arra léptetni rá a külföldi partnereket, amikor mi már utazósebességen vagyunk. Ma adták le munkatársaim ezt a Duna-hordalék egyensúlyának helyreállítására irányuló Duna-transznacionális együttműködési program pályázatot. Minden ország benne van, itt csak a főbb résztvevőket mutatom. Magyarország a vezetője, ezen belül a Műegyetem a konzorcium vezetője. Én ezt nem tettem volna, csak ez az egész történet már 2011-ben elindult, és Barsinyi Pataki Etelka nekem azt mondta, hogy János, ezt pedig mi fogjuk vezetni. És én egy olyan fickó vagyok, és maguk megismerik Barsinyi Pataki Etelkát, hogy ott momentán nem mertem ellent mondani, utána ez a téma meg már nem merült föl. Nagy reményeink vannak, nem egy óriási projektről van szó, picit kevesebb, mint 4 millió euró, de el lehetne indítani. A nagyon problematikus hordalékviszonyok számszerűsítésén keresztül a konszenzus felé vezető hordalék vizsgálatokat, egyensúlyszámítási vizsgálatokat, ebbe árvíz, kisvizek, hajózás, vízienergia, ökológia, minden benne van, hiszen ha egy ilyet indítunk, akkor ezt már csak így érdemes csinálni a teljességre törekvően. Az utolsó kockára szokta az ember a legkevesebb időt hagyni, úgyhogy gyorsan oda fölírtam egy-két fontos szempontot, meg közben Németh Tamás levezető elnök hangját hallom innen jobb oldalról jönni. Egyre inkább csináljunk rendszermodelleket, képesek vagyunk rá. Trivialitás az adatokhoz való hozzáférés. Amikor én ideírtam, hogy többdimenziós, akkor már is big datára gondoltam, mert ez a dolognak a jellege. A jövőt fogják tőlünk kérdezni, tudósoktól. A jövőt modellek mondják meg, amiket a múltra kalibrálunk adatok alapján. A hagyományos, úgymond történelmi adatgyűjtés helyett át kell térni a modellek speciális adatszükségletét kielégítő vízrajzi és meteorológiai monitoringra. Nagyon nagy számítási kapacitásokra lehet szükségünk. Én már nem az az ember vagyok, mert elsodródtam, hogy akár virtuális gépen és akár felhőszolgáltatásként nyilván használom, csak nem tudatosodott bennem. Szóval kell a nagy kapacitás, és ma már ez is rendelkezésre áll, és egyre inkább lekezelhetjük a folyamatokat a maguk térbeli részletességében és az időbeli változékonyságában. Maximum, ha egy másik részfolyamattal dolgozunk, akkor egyfajta agregált átlagként visszük át az egyik információt a másik információba. Ennyit gondoltam a felszínvizek oltárára ma áldozni. Köszönöm szépen a figyelmet!